Több mint 2 éve nem csökkentek hasonló mértékben a fogyasztói árak havi alapon idehaza, mint májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4,1%-kal mérséklődött az infláció, ez jelentősen eltér az elemzői várakozásoktól. Eddig a jó hír, mert 25% felett maradt egyébként az éves infláció. A KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzője azt mondta, hogy az élelmiszerárak sem az előző évhez, sem az előző hónaphoz képest nem csökkentek, ezzel szemben az energiaárak jelentősen mérséklődtek április óta. Németh Dávid hozzátette, hogy valószínűsíthető az évvégi egyszámjegyű inflációs mutató elérése, de ezt akár már novemberben is megközelítheti Magyarország. A szakértőt Németh Kincső kérdezte.
Éves szinten 21,5%-kal nőttek a fogyasztói árak. Mi volt erre a legnagyobb hatással, mi befolyásolta ezt az emelkedést?
Továbbra is, hogyha éves szinten nézzük, akkor az élelmiszerek húzzák a legnagyobb mértékben fölfelé az árakat, emellett a szolgáltatásoknál is kiemelkedő az áremelkedés üteme, és hát még mindig az energia is felfelé hajtja az éves dinamikát, de ettől jóval eltérő, hogyha a havi ütemeket nézzük, hiszen ott már körvonalazódik az, hogy az energia árcsökkenés mind az üzemanyagok árát lefelé húzta, emellett alacsonyabb lakossági fogyasztás a gázból, ott is egy csökkenést okozott az inflációban, illetve a piaci árazású minden energia, tehát itt akár a szén, brikett, tűzifa, palackos gáz, hogyha ezt a csoportot nézik így összességében, árakat itt is mérséklődés következett be, úgyhogy ezek jelentősen összességében azért egy 0,5%-ponttal mérsékelték az inflációnak az ütemét májusban.
Jól értem akkor, hogy az élelmiszerárak azok nem hogy éves szinten, de havi szinten se csökkentek. Milyen termékeket tudnánk kiemelni, amiknek akár radikálisan is változott az ára?
Igen, az élelmiszereknél még havi szinten nincsen csökkenés, de azért, ha körbenézünk a termékek között, akkor vannak olyanok, ahol mérséklődött az ár. Például ilyen a sertéshez kapcsolódó sertészsíradéknak az árcsökkenése, de nagyobb csoportokból, például a frízzöldség, főzelék termékeknél ott 8,7%-os mérséklődés volt egy hónap alatt. Természetesen látunk olyat is, ahol meg kimagasló volt a növekedés, itt például a burgonya, de ott mindig, amikor az új burgonya megérkezik, akkor egy nagyobb drágulás van, ez esetben 31%-os volt a növekedés, de néhány konzervterméknél is ilyen 0,5-0,9%-os drágulás volt, étolajnál is egy kisebb áremelkedés volt megfigyelhető, úgyhogy azt mondom, hogy olyan megosztott az élelmiszerpiac, nagyjából a felénél növekedés van, felénél csökkenés.
Az áprilishoz mért adatok tükrében kijelenthető valamennyire, hogy azért működnek a kormányzati módszerek az infláció csökkentésére?
Mert az infláció az elsősorban azért kezdett el csökkenni, mert a tavalyi év azonos időszakában kimagasló áremelkedések voltak. Elsősorban az energiapiacon és az élelmiszerpiacon jelentek meg akkor nagy drágulások, emellett pedig a tavalyi év első felében nagyon nagy volt a kereslet is a belföldi piacra, hiszen a kormányzat elég sok juttatást adott a háztartásoknak, ami utána hajtotta a keresletet. Inkább ami most visszafogja az inflációt, hogy recesszióba került a gazdaság, a kiskereskedelmi forgalom több hónapja esik, az elmúlt hónapokban már kétszámjegyű 10% fölötti csökkenés van a kiskereskedelemben, emellett pedig, ami szintén segít, hogy a forint árfolyama sokat erősödött. Ugye tavaly év ezen időszakában azért még sokszor 400 közelében volt az árfolyama, és hát a következő hónapokban volt az, amikor kimondottan lejtmenetbe került a forint. Most az, hogy hónapok óta már stabil, segíti azt, hogy a behozott termékeknek az ára az ne dráguljon, sőt akár egyes esetekben csökkenni is tudjon.
Elképzelhető, hogy évvégére most akár ezt a havi szinten mért csökkenést nézve elérhető az 1%-os mutató?
Eddig is azt gondoltuk, hogy évvégére 10% alá be fog nézni az infláció, ugye mi így látjuk már a tavalyi évvége óta. Ami most körvonalazódik az, hogy biztosabbá vált, hogy benéz 10% alá, sőt az sem kizárt, hogy már novemberben el fog érni a 10%-ot az inflációnak a mértéke, és decemberben pedig jóval 10% alatti érték lesz. Itt nagy kérdés azért, hogy a nyár folyamán például a szolgáltató szektorban még milyen átárazódások lesznek. A tavaly évben nagyon magas volt ez a hatás. Az idejében is azért lehet olyan híreket hallani, hogy most jönnek még a drágulások. Illetve fontos az, hogy a forint az továbbra is stabil maradjon és erős, és hogy ne jöjjön egy újabb energiaások. Ezek azért előfeltételi annak, hogy biztosan elérhető legyen a 10% alatti infláció.
Ha visszatérünk kicsit az élelmiszer árakra, akkor ott év végére milyen mérséklődésre számíthatunk? Mi az a mérséklődés, ami mondjuk megfelelő lenne annak érdekében, hogy elérje az infláció ezt az 1%-os mutatót?
Az élelmiszerinfláció esetében is úgy látjuk, hogy 10% alá fog lassulni a drágulás üteme. Itt, ahogy jön be az új termés, és várhatóan ez sokkal jobb lesz, mint a tavaly évi, ez szépen tudja lefelé tolni az élelmiszerinflációt, és ahogy utána ezeket a termékeket földolgozzák, úgy a feldolgozott élelmiszerek ára is drágulásának az üteme az lassulhat, úgyhogy mindenképpen azt várjuk, hogy az élelmiszerinfláció is 10% alá fog lassulni az év végéig.
Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallották, 369 forint 40 filléren az euró. Sok a kérdőjel a megtakarításokat érintő júliusban érkező szociális hozzájárulási adó körül. A következő hónaptól kezdve 28%-ra emelkedik a nyereségek adóterhe, mert hogy a 15%-os kamatadó néven ismert adó mellé érkezik majd a szociális hozzájárulási adó. A közteher azonban nem egyenlően fogja érinteni a különböző megtakarításokat. Bizonyos területeken, mint például az ingatlan alapokra, vagy a személyi jövedelemadómentes állampapírokra nem kell majd egyébként megfizetni mindezt. Ezt mondta a Bankmonitor pénzügyi elemzője. Fülöp Norbert Attila szerint sok félreértés és tévhit alakult ki azzal kapcsolatban, hogy melyek lesznek a legjobb befektetések júliustól. Ezeket próbálja meg tisztázni vele a riporter Maurer Kristóf.
Július 1-től változás érkezik az adózásba, ugyanis érkezik a SZOCHO, a szociális hozzájárulási adó, ami az SZJA tetejére egy extra terhelést, egy 13%-os terhelést jelent, és szerintem először azt lenne érdemes ezzel kapcsolatban letisztázni, hogy pontosan milyen megtakarítások után is kell ezt fizetni, és hol az, ahol ez kevésbé releváns.
Először is tudni kell, hogy maga a SZOCHO, vagyis a szociális hozzájárulási adó eddig is létezett. Az az újdonság, hogy július 1-től a természetes személyek kamatjövedelmét nem csak kamatadó terheli bizonyos esetekben, hanem maga ez a SZOCHO is. Így jön össze a 13%-os szociális hozzájárulási adóból és a 15%-os kamatadóból a 28%-os adóteher. Tehát minden esetben a kamatjövedelmeket terhelheti csak. Mire vonatkozik és mire nem, ezt mindenképp érdemes tisztázni. De nagyobb vihartán azt kavarta, hogy a bankbetétek kamatjövedelmére vonatkozik. Ez egy érdekes dolog, mert hogy a látra szóló lekötés nélküli bankbetétek gyakorlatilag 0% kamatot fizetnek a legtöbb esetben, tehát emiatt valójában az elvonás is minimális lesz, hiszen ezt csak a tényleges kamatjövedelemből tudják megtenni. Van viszont néhány bank, amelyik már értelmezhető 8-9%-os éves kamatot fizet, ezeket gyakorlatilag versenyképtelenné teszi jelen pillanatban az új adó nem bevezetése, főleg az állampapírral szemben, amelyik viszont eddig is adómentes volt, és a jövőben is az lesz.
Említette az állampapírok adómentességét, ami SZOCHO-val és SZOCHO nélkül is így fog maradni. Én arra kérdeznék, hogy lesznek-e olyan területek, ahol továbbra is csak a 15%-os személyi jövedelemadót kell majd fizetni?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy van pár dolog, amit az emberek félreértettek így első körben. Rengeteg kérdés merült föl, a bankmonitorhoz is nagyon sok kérdés érkezett. Egyik ilyen volt például, hogy vajon a babakötvény kamata után kell-e fizetni új SZOCHO-t. Nem kell fizetni például se SZOCHO-t, se kamatadót. Ehhez a gyerek 18 éves korától gyakorlatilag teljes összegben levonások nélkül juthat hozzá. Hasonló helyzet a lakástakarék megtakarításokkal is, aminél van egy kamatrész is, illetve van egy állami támogatás, ezeket se érinti az új SZOCHO. Ahogy mondtam, már az állampapírok is kamatadói SZOCHO-mentesek maradnak. Egyébként ennek az az oka, hogy ezt ki is jelentették, hogy az intézkedés nem annyira az állami bevételek növelését célozza, hanem inkább azt, hogy az emberek minél inkább állampapírt vásároljanak, abban tartsák a pénzüket, már csak azért is, mert viszonylag magas hozamot lehet kapni ezután. Ami nagyon érdekes még, az a biztosítási rész, a megtakarítási célú biztosításokról van szó, amelyek bizonyos esetekben kamatadómentesek, akkor, hogyha az úgynevezett egyszeri díjas biztosítások esetében 5 év után lehet hozzájutni a pénzhez adómentesen, míg a rendszeres díjas biztosításoknál 10 évnek kell eltelnie. Na már most itt az a szabály, hogy amennyiben valaki hamarabb jut hozzá, vagy hamarabb veszi föl a megtakarítását, akkor fizetni kell valamekkora eszélyet, és ha eszélyet kell fizetnie, akkor ezt kiegészíti az új szocho is. Tehát itt mindenképpen nagyobb veszteség ér mindenkit, aki idő előtt veszi föl a megtakarítását.
Érdekes lehet szerintem arról a kérdésről beszélni, hogy az összeállt 28%-os adó jelenleg pár százalékkal, de meghaladja az infláció körülbelül 24%-os mértékét. Jelenti-e ez azt, hogyha otthon tartanánk a pénzünket, akkor nagyobb vásárlóerővel rendelkeznénk?
Semmiképpen nem, egyszerűen azért, mert hogy az adót azt mindig a keletkezett kamatból vonják le, tehát valójában ez a 28%-os elvonás, ez a kamatnak a 28%-a, magát a tőkét, amit befektettünk, azt nem érinti. Ha pedig otthon tartjuk a pénzünket, akkor gyakorlatilag a tőkének a 20-22-24%-a fog elveszni. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy legrosszabbul azok járnak, akik sehova nem teszik a pénzüket, akik pedig a pénzüket megtakarításba helyezik és kamatot kapnak, azok bizonyos esetekben kevesebb kamatra tesznek szert, más esetekben például állampapír vásárlásánál pedig annyi kamatra, mint korábban.
Érdemes akkor a pénzünket TBS számlára áthelyezni?
Igen, a TBS számla mindenképpen egy jó megoldás lehet, de ez egy elég speciális műfaj. Aki hosszú távra gondolkodik, és szeretné a pénzét befektetni viszonylag szervezett keretek között, annak mindenképp megéri, mert akkor gyakorlatilag adómentes hozamot érhet el.
Az elmúlt évek befektetési őrülete a kriptovaluta. Végezetül arra kérdeznék, hogy ezt a piacot hogyan fogja érinteni ez az új adó.
Nagyon érdekes, hogy a kriptót az ingatlan alapokhoz hasonlóan gyakorlatilag adómentessé tették, pontosabban ez a szocho nem érinti, úgyhogy ha valaki kriptoeszközökbe fektet be, akkor gyakorlatilag nem kell szocho-t fizetnie, ám az fontos tudni, hogy az eszélyeltörvény alapján 15%-os eszélyet a nyereség után akkor is fizetni kell.
Az elmúlt percekben Fülöp Norbert Attilát hallották, a Bankmonitor pénzügyi elemzőjét a szociális hozzájárulási adóról, hogy július 1-től mely megtakarítások után kell majd megfizetni. 7 óra 25 perc van, 5 perc múlva fél 8-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, a fél 8-as hírösszefoglalót követően pedig már a kanadai erdőtüzekről lesz szó, amelyek hát New Yorknak is nem várt gondokat okoznak.